Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Jelentkezünk ismét a Fogom a kezed című műsorral. A Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják. És hát aki a mai estén is sok szépet és bölcset és jót mond nekünk, a telefonvonal túlsó végén nagy-nagy szeretettel köszöntöm Weber Csilla pszichológust. Isten hozott, drága Csilla néni!
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és hát folytassuk ezt a számomra olyan kedves témát, hiszen gyermekekről szól, és ez az én igazi területem, ahol nagyon élvezem azt, hogy még a saját tapasztalataimat is el tudom mondani, azon kívül, hogy hát bölcs tudósoknak az elméleteit, vagy megfogalmazásban a neveléssel kapcsolatos tanácsait mondanám tovább. Tehát ott tartottunk valójában, hogy a gyermek érzelmi szükségleteiről beszélgettünk az előző két alkalommal, és most folytatnák, már ott vagyunk, hogy már bölcsödés, már elindul az óvoda felé. Hát az óvodába való belépés és kilépés az mind a kettő két nagyon komoly problémát jelent. Ugye az óvodába való bekerüléskor azt hiszem, hogy egy megmérettetés, hogy mennyire önálló a gyermekünk. Mennyire sikerült önállóvá tenni a saját teste feletti uralmat, ahogy mondtuk, az önkiszolgálást, hiszen az óvoda már megkéri ugye a szobatisztaságot, bizonyos fokú öltözködéssel, evéssel kapcsolatos ismeretet, és hát hogyan tud a társakkal együttműködni. És ez egy nagyon fontos, nagyon lényeges dolog. Természetesen a következő 3 év, általában ugye 3-4 év az, amit óvodában töltenek, ezeket mind megerősíti. Az óvoda egy nagyon jól meghatározott program szerint működik, hogy eljuttassa a gyermekünket addig, hogy iskola készülté, iskola életté váljon, és tovább tudjon menni az elemi osztályokba, nagyon sok mindent kell tudjon. Én kétségbe esve néztem most, amikor egy nagy csoportos óvodásnak néztem a hát játékosnak nevezett füzetecskéjét, ilyen gyakorló füzetet, amiben, ha másképp fogalmazok, egy egyismeretlenes egyenlet volt, hogy 3 meg mennyi az 5. Úgyhogy úgy belegondoltam, hogy Istenem, már mikor iskolába kerül, ezt neki tudnia kell? Hát úgy látszik, hogy igen. No, tehát a lényeg az, hogy ezt az óvodás periódust, ezt az óvodás kort nagyon-nagyon jól kell kihasználni ahhoz, hogy a gyermekünk tényleg felkészülten és könnyedén vegye az első akadályokat, amivel szembesül majd az elemi osztályokban. És ez nagyban függ a szülői hozzáállástól is. Az óvonénik tudják, hogy mi a feladatuk. Ugye ő nekik megtanítják, ők tudják, a szülői hozzáállást nem. A szülő sajnos, hiába mondjuk mi ezt állandóan, hogy középiskolában meg mindenfelé az utolsó évben inkább gyermeknevelést kellene tanítani sok más helyet, gondoljuk mi, hogy jobb lenne, hasznosabb lenne. Tehát nagyon jó lenne, hogyha a szülőknek a hozzáállását is az óvónénik segítenék, és elmagyaráznák, felvilágosítanák arról a szülőket, hogy hogyan is tudják a legjobban segíteni a gyermeküknek az élését. Az, hogy a gyermeket ismerni kell, a gyermek képességeit, hogy mire van hajlama, mire van esetleg jobb hajlama, mint más gyermeknek, vagy miben gyengébb sokkal, mint más gyermek, az egy alapvető ismeret a szülő részéről, alapvető szükséglet a szülő részéről. Na most, hogy viszonyulok ahhoz, hogy ami jó benne, az hogy bátorítom tovább, illetve amiben gyenge, abban is, hogy bátorítom tovább, hogy milyen elismerési formákat fogok használni, az nagyon-nagyon fontos, és nagyon lényeges, hogy gyakoroljam. Ne az legyen, hogy ugyan ezt a kis hülyeséget csináltátok, na hát ez is valami. Sajnos hallok apukáktól, anyukáktól ilyet is. De ez nem a megfelelő hozzáállás. Ugye a múlt alkalommal is mondtam már, hogy mindig a gyermek által végzett tevékenységet értékeljük, és azt, hogy mennyi igyekezete van benne. Hasonlítani saját magához, az addigi eredményeihez hasonlítjuk. Ez most sokkal szebben sikerült, mint az elmúlt alkalommal. Látszik, hogy igyekeztél, látszik, hogy törődtél vele, hogy jobban megtanult, látszik, hogy gyakoroltad, sok erőt fejtettél ki azért. Tehát elismerem az ő munkás tevékenységét. Segíteni csak akkor, ha szükségesnek látom, kéri főleg, akkor azt mondom, hogy itt vagyok, segítek. Ez a mentalitás tovább megy az iskolában is. És ezt szeretném, ha jól bevésnénk az agyunkba, hogy általában a gyermeknek akkor segítsünk, ha kéri. És ez vonatkozik még a felnőtt gyermekünkre is. Akkor segítsünk ott is, amikor kérik. Mert a fogadatlan segítség, amikor a jó szándékból tesszük, bizony nagyon sokszor rosszul sül el. Pontosan azt vesszük el annak a siker élménynek az örömét, hogy én ezt egyedül meg tudtam csinálni. És lehet, hogy az óvodában még csak az első gyurmából készített kifli lesz, de a felnőtt korunkban már az igazából első megsütött süteményünk lesz az, amit jó, ha mi tudunk megtenni, és nem anyuka vagy anyospajtás hozza. Tehát ez egy nagyon lényeges, hogy segítség nagyon jó, nagyon kell, de lehetőleg akkor, amikor kérik. Nem azt mondom, amit Nagy László, hogy akkor is adjon, amikor nem kérem, de ez az életben igencsak így működik a családokban. Valójában azért fontos, mert most alakul ki itt az óvodáskorban, aztán az elemi osztályokban a reális én képünk. Milyennek látom magamat? Az óvodások és még az első osztályokban is úgy néz ki, hogy minden lehetséges, mindenre képes vagyok, én kiváló vagyok. A legtöbb gyermek, én emlékszem, volt egy szakdolgozata, egy tanítónéninek elsősöket, hát ott még mindenki nagyon bízott magában. És ez az önbizalom nagyon kell is erősíteni. Nem annyira tökéletesen jó, még egy kicsit, és akkor már nagyon jó lesz. De az, hogy képes vagyok rá, az, hogy meg tudom csinálni, ha gyakorolom, sikerülni fog, azt az óvodában elkezdhetjük, és visszük az elemi osztályokban is. Próbálkozom, általában sikerül, én vagyok a legügyesebb, mondják a kicsik, ugye az enyém szebb, mint a tiéd, hát ezek a kis apró vitatkozások vagy dicsekvések még beleférnek, de azért jó, ha óvónéni vagy anyuka megjegyzi, hogy az övé is nagyon szép, és nagyon örüljünk annak, hogy ilyen ügyesen meg tudta csinálni. Tehát az a légkör, ami kialakul az óvodában is, a családban is. Óvodában, illetve én már első osztályban hallottam egy kislánytól, és nagyon boldog voltam, amikor hallottam, hogy képzeld, Csilla, már Katika is tud olvasni. Hát Katika volt az osztálynak a leggyengébb tanulója, és egy másik nagyon jó tanuló kislány boldogan mondta, hogy nem ő, ő tudott, az természetes volt, de már Katika is tud. Tudok örülni a másik ember sikerének is. Hú, de nagyon kellene ennek a világnak, hogy így gondolkozzunk. A lényege az, hogy az óvodáskor végére el kell érjék az iskola készültségnek a fokát, amit egy bizonyos felméréssel minden óvodában elvégeznek, hogy mennyire felel meg a következő iskolai követelménynek. Én most ezekkel nem foglalkozom, ez egy különálló dolog. Két tényezőt szeretnék viszont kiemelni az önállóság szempontjából. Az egyik, hogy mennyire fejlett a szókincsük, pontosabban a beszéd fejlettsége, és ez jelenteni a szókincs fejlettségét, szabatosan szépen nyelvtanilag is helyesen ki tudja magát fejezni. A másik a formai része a nyelvnek, tehát hogy mennyire érthető, nem sejt, vagy nem beszédhibás a gyermek, mert ahogy elkezdi a beszédet, úgy fog írni. Tehát ahogy beszél, úgy ír, úgy olvas. Tehát ezt a két tényezőt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a beszédfejlettség az meglegyen, ennek is van módja, van logopédus, tehát ezt tudják az óvodában is, hogy kihez kell fordulni segítségért. A másik az, hogy mennyire van meg a feladat tudata. Na, itt vagyunk egy kicsit problémában, vagy ez a problémásabb rész, ugyanis az iskola megkövetel bizonyos dolgokat. Nem lehet azt mondani, hogy most abba hagyom. 45 percet ott kell ülni, két sorvonalat meg kell húzni, ennyit el kell olvasni, azt kell nem tudom hányszor gyakorolni, ez így van. Na most betartja? Be tudom vele tartatni? Megérti? Hogy azért van, mert gyakorolni kell? Nagyon unalmas a második, harmadik sor valogvonal. De azt is meg kell csinálni, mert akkor nagyon szép lesz. Tehát ez a feladat tudat, ez nagyon-nagyon lényeges, hogy kialakuljon a gyermekeknél, és úgy menjenek az elemi osztályban. Ugye életkorának megfelelő feladatokat kap, úgy az óvodában, mint majd az elemi osztályokban is. És ilyenkor, amikor bekerül az első osztályba, hát mindenki tiszta lappal indul, a szülők borzasztó boldogok, a gyerekek reménykednek, hogy minden jó lesz. Remélhetőleg nem ijeszgették a gyermekeket azzal, hogy majd az iskolában meglátjátok, hogy mi lesz. Hiszen az alapvető kíváncsiságukat, amivel most megint az iskola felé fordulnak, az nem lenne szabad, az iskola elrontsa. Maradjon meg az a kíváncsiság a gyermekben élete végéig. Az lenne az igazi. Ha még 82 évesen is kíváncsi vagyok arra, hogy mit csinálnak itt vagy ott, milyen ez vagy az az előadás. Tehát ez a kíváncsiság, ami fenntartja az életkedvemet, az, hogy célja van az életemnek, az, hogy jól érzem magam a bőrömben, ez rendkívül fontos lenne. Na most a családnak a szemléletétől függ, hogy mit óhajtana egy teljesítményorientált osztályba kerül, és a szülő is ilyen teljesítményorientált lesz, hogy csak kiváló jegyek, vagy komoly tudás, és aztán néha azért becsúszik egy-egy kevésbé jól jegy is. Tehát nem az lenne a lényeg, hogy most anyuka meg fogja írni azt a horogvonalat, mert akkor biztos, hogy nagyon szép jegyet kap rá, hanem az, hogy ő elsajátítsa azt, hogy szépen ír, és olvashatóan ír, még ha olvas lesz akkor is, és ez tovább is fejlődjön, és maximum annyi, hogy ellenőrzöm, hogy ez jó vagy nem jó. És ha nem látom nagyon jónak, akkor nem fogom kitépni az üzetből a lapot abban a pillanatban, mert nem 100%-os, hanem a következő sor, mert egy picit még gyakorolunk rá, az jobb lesz. Tehát igenis van szükség az első osztályban arra, hogy legyen egy segítő, egy ellenőrző, kontrolláló szem, kéz ott a gyermek mellett, de nem készítem el a feladatát. Autonóm, önálló embert nevelek, aki egyedül oldja meg ezeket a feladatokat. Tehát lehetőleg ne túlvédő, kontrolláló szülők legyünk, mert az éppen csak az autonómiájának, az önállósodásának a fékkötője lesz, és nem segíti. Az a gyermek félénk marad, felnőtt korára is. Megmarad ez a bizonyos kontrolligénye. Ja, ez jó? Ezt megnézed? Ezt vajon jól csináltam meg? Nem hibáztam valamit? Na és, ha hibáztál. Egyáltalán a hibának a lehetősége az mindig ott van. És ha ez a szemlélet van a családban, hogy igen, hibázni szabad, de kijavítani kötelességünk. Ahogy rájöttem, hogy hibáztam, akár valamilyen teljesítményben, akár emberi kapcsolatomban, azt helyre kell hozni. Ez legyen a szemlélet, és abban a pillanatban a gyermek is magabiztosabbá válik. Azok, akik ilyen félénkek, ilyen kontrolligényesek lesznek, felnőttként is bizonytalanok lesznek a képességeikben. És saját magát korlátozza majd le. Én ezt nem tudom. Hányszor halljuk ezt a nem tudomot? Borzalmas. Tulajdonképpen minek örülnél? Nem tudom. Mit nem szeretsz csinálni? Nem tudom. Na de hát mégis merre akarsz menni? Mit szeretnél elérni az életbe? Nem tudom. Hát ezt a nem tudomot kellene tudommá változtatni, hogy igenis ezt tudom, ebbe képes vagyok, ebbe gyengébben, ebbe jobban, de mindent elkövetek, hogy nagyon-nagyon jó legyek. Az akadályokat nem elgördítjük a gyermekek elől, hanem megtanítjuk legyőzni őket. Az akadály azért van, hogy legyőzzem, pontosan. És úgy leszek valójában önálló. Arról nem is beszélve, hogy felelősséget vállaló, ami az egyik legfontosabb dolog, ember csak akkor lesz, hogyha megtanulta, hogy jól el tudom végezni azt a tevékenységet, amit elvállaltam, és akkor el is vállalom a felelősséget, akár a hibámért, akár azért, hogy most jól csináltam, és megdicsérnek érte. Tehát örülni fogok neki. No, hát lássuk, hogy a szülők ezek után ugye bekerül a gyermek az iskolába, elkezdődik a első osztály, beszélgetünk tanítónénivel, elmondjuk, hogy mi van. Na de különböző nehéz helyzetek alakulnak ki, amikor hát a szülő úgy érzi, hogy valamivel kicsit segíteni kellene a gyermeket, hogy jobban haladjon, jobban csináljon. Esetleg, nem szeretem ezt mondani, hogy büntetés, de hogy valamivel büntetni próbálja, azért, mert azt gondolja, hogy akkor jobb eredményt fog elérni, vagy jobban fog viselkedni. Hiszen az első osztályban ugyanúgy lehetnek teljesítmény problémák, mint viselkedés problémák. És akkor hol rontjuk el? Miket szoktunk használni azért, mert azt gondoljuk, hogy ha ezt tesszük vele, akkor jó lesz. Hát az egyik legborzalmasabb dolog, amit én el tudok képzelni, az a szeretet megvonás. Na most ezt vagy kimondja a szülő, hogy ha ezt nem teljesíted, akkor nem is vagy a gyerekem, még ilyet is hallottam már, vagy egyáltalán az a szó, hogy nem szeretlek, ez is elhangozhat. Vagy egyszerűen csak érzi a gyerek a levegőből, hát például ilyen is előfordult a praxisomban, hogy napokig nem beszélt a gyermekével egy-egy anyuka, mert nem úgy teljesített, vagy nem azt csinálta, amit ő mondott. Hát az valójában egy szeretett megvonás egy gyermeknek egy katasztrófa, hiszen úgy érzi, hogy az élete forog veszélyben. Az önértékelés rombolásnak a maximumát jelenti, hát én arra se vagyok méltó, hogy a szüleim szeressenek, ugye? Ez valami borzalmas dolog. Nem is tudom, hogy merik kimondani a szülő ezt, hogy nem is szeretlek, mikor azt hiszem, hogy az esetek legalább 90%-ában nem is igaz, de gondolja, hogy ezzel olyan rossz érzést szerez a gyermekének, hogy attól megjavul és másképp csinálja. Hát az ilyen gyermekek nagy része leblokkol, és még annyira se lesz képes, mint amit előzőleg volt. Másik ilyen lehetőség arra, hogy úgymond próbáljuk a gyermeket rávenni valami jobbra, az összehasonlítgatást. Bezzeg Pistike, bezzeg Katika, azok tudják, te meg erre se vagy képes. Haj, borzalmasan nehéz, mert az nem az én gyermekem, nem én nevettem, nem ilyen körülmények között volt, hogy tudom összehasonlítani. Vajon nem az én hibám? Ez vajon egyáltalán felmerül szülőkben, hogy az, ami a gyermek viselkedésében nem megfelelő, nem az én hibám? Nem én csináltam valami rosszul? Van egy normális testvéri rivalizálás a gyerekek között úgy is. Na, hogyha ezt még ráteszek egy lapáttal, hogy de a testvéred, szegény gyerekek, akiknek az osztály első tanulója volt a nagyobb testvérük, aztán jön a tanárnéni meg a tanítónéni, hogy benzeg a bátyát, benzeg a nővéred. De fogja szeretni a bátyát meg a nővérét. Tehát ez semmiképpen nem arra való. Te ebbe vagy jó, ő abba volt jó. Te ezt így csinálod, ő másképp csinálta. Úgyhogy nagyon remélem, hogy egyre kevesebb szülő fogja ezt a benzeg gyereket használni. Aztán amivel későbbiek során még manipulálni is szokták, de hát már kisebb korban is lehet, ugye az a lehetősége, amikor úgy teszünk, mintha igazában segíteni szeretnénk, jó szándékú segítés lenne ez, csak senki nem kérte, főleg a gyerek nem, és akkor az úgy tűnik, hogy az valami nagyon jó volt, és akkor ebből nagyon jól jön ki, holott a gyerek csak azt fogja érezni, hogy képtelen vagyok rá, és neki anyámnak, apámnak kellett megcsinálni. Ugye ez nem egy jó dolog, semmiképpen nem használható. Aztán hát ott van a másik, amivel próbáljuk a gyermeket jutalmazni, vagy rávenni, hogy mind jobbat és jobbat teljesítsen, az a pénz. Az anyagi. Hogy szoktuk mondani, tízesért jár egy, nem tudom, egy tízes, másikért jár egy ötös, vagy mennyi, vagy azokért már semmi nem jár. Tehát pénzzel jutalmazzuk, anyagiakkal jutalmazzuk. Nagyon-nagyon nehéz ezeket a dolgokat megtalálni, hogy mik is azok, amik nem helyesek, és mi az, amivel csak rontjuk az egész önbecsülését a gyermeknek, és nagyon sokszor elhangzik az, hogy de hát mi soha nem kértük tőle azt, hogy tiszta jeles legyen, vagy tiszta tízes, vagy tiszta ötös, vagy éppen milyen az iskola rendszer. De ha az van a levegőben, hogy csak az a jó, hogyha valaki tökéletes és a legjobbat hozza, mert én olyan vagyok, mint nem tudom, tanár, vagy mérnök, vagy orvos, akkor szegény gyerek folyton azt fogja érezni, hogy én oda soha nem fogok tudni eljutni. És az nem egy megoldás lesz, hogy olyan, mint apám vagy anyám, úgyis ebben a korban, még kisiskoláskorban istenítik a szülőket, hát még ha nagyobb piedesztára emelteti magát a szülő, akkor még rosszabb lesz a helyzet. Tehát nagyon vigyázzunk, hogy mik lesznek azok a fegyelmezési vagy serkentési eszközök, amiket használunk a gyermekeknek a kisiskoláskorban, hogy sem a kíváncsiságukat ne vegyük el, se az önbizalmukat ne vegyük el, se az, hogy vágyjanak megismerni dolgokat. Lehet, hogy az egyik tantárgyat már feltűnik elemi osztályos korban, és hogy jobban szereti, mint a másikat. Hála Istennek, hogy van egy irány, ami felé tudom terelgetni, és ez jó lesz. És abba tökéletesítse magát. Én nem azt mondom, hogy többit nem kell tanulni, de azért az, amiben ő úgy érzi, hogy neki jó és szereti és sikerélménye van, az ám legyen meg. No, hát körülbelül ezek lennének így hirtelenjében, mert hát ennél egy sokkal veszélyesebb időszak következik. Az a kamaszkor, ami az ötödik osztálytól ma már igencsak a kis kamaszkor és a kamaszkor elkezdődik, és akkor adódik aztán igazán probléma azzal, hogy mennyi önállóságot hagyunk.
Itt mielőtt belemennél, talán jó lenne egy kis zenei szünetet tartsunk. Thank you. visszatértünk a zenei bejátszás után. Kedves hallgatóink, Önök a Fogom a Kezet című műsort hallgatják, amelyben hát végig kísérjük a gyermek életét, és azon próbálunk gondolkodni, hogy milyen időszakban hogyan segíthetjük az önállóságát, és nagy levegőt vettünk ugye az előtt, ami most következni fog, hiszen a kamaszkorhoz érkeztünk el.
Hát, ha valaha, akkor a kamaszkor lesz az, ahol a leginkább szembe tűnik ez az önállósodás vágya, de ismét hangsúlyozom, hogy az, hogy milyen önállósodó, és mennyire akar önállósodni, és hogyan, az ott kezdődött el, amikor elrontotta a másik gyermeknek a játékát, vagy nem akart vele játszani. Tehát egész kicsikortól kezdve ez egy folyamat, és ez is egy része. Az, hogy a kamaszkor, ugye a szexuális érés következtében egy teljesen más anatómiai, élettani folyamatokkal lejátszódó életkori szakasz lesz, az nagyban meghatározza majd a későbbiekben is, hogy hogyan önállósodik. Tehát azok a fizikai, fiziológiai változások, amiken keresztül megy, azok meghatározzák az ő egész énjét. Valójában azt szoktuk mondani, hogy szétesik minden, amit addig azt gondoltuk, hogy biztonságosan felépítettünk, és újra definiálja, újra határozza önmagát. Tele van kérdéssel. Ki vagyok én? Milyen vagyok én? Miért vagyok én? Mi az én életemnek a célja? Mi lesz velem tulajdonképpen? Hogy fogok én élni? Milyen lesz az én családom? Az igazságérzetük az egekbe szökken. Ha eddig volt, és volt. De akkor most pláne? A fekete és a fehér között válogatnak csak, a szürke az nagyon ritkán van ott. Tehát vagy így van, vagy igaz, vagy nem igaz van, ami kész nekem, nem meséljetek mást. Egyáltalán megpróbál leválni arról a szülőről, akit ő ilyen csodaként, istenként tisztelt, és elkezdi kritizálni. Rájön arra, hogy bizony nem az, hogy téved, hogy a világot másképp látja, mint ő. Na, ha valaha, akkor most aztán biztos. Mert ekkora gyorsulása az információnak ilyen hatalmas mennyiségekben való állandó újratermelődése. Hát ez nem volt. A technikai eszközöknek a használata ilyen szinten, hogy most már a mesterséges intelligenciáról ne is beszéljünk, pedig nagyon kéne. Mert biztos, hogy a felnövekvő, most kamasz gyerekek ezt fogják használni. Tehát úgy a szülők, mint a gyermekek olyan kihívások elé vannak állítva, amik elé az elmúlt 10 években azért nem voltak. Előzőleg beszélgettünk veled, és azt a megjegyzést tetted, hogy már 3 év korkülönbség is kimondott problémát jelent abban, hogy tudsz viszonyulni az egyik vagy a másik gyermekedhez. Igen. 3 év alatt itt úgy terjedt a mesterséges intelligencia, hogy csak na. Bizony. És hát dolgozat születik esetleg ennek a segítségével. És akkor mit tudok csinálni? Azt mondom, hogy ne használd. Nagyon nehéz megtanítani a használatára is őket, és nagyon nehéz azt megtudni, hogy tulajdonképpen mifele irányítsuk. Én lehet, hogy konzervnak képnek tűnik, de csak azt tudom képviselni. Azt mondom, hogy van néhány alapvető érték, ami nem hiszem, hogy meg kellene változzon, még ha egyesek akarják is. A jó, a szép és az igaz, azért az ugyanaz kéne maradjon. A becsületesség az ugyanaz kéne maradjon. Az igazmondásnak az értéke az ugyanaz kéne maradjon. A másik ember megbecsülése fel kéne értékelődjön, mert egyre többet kell együtt dolgozzunk a másik emberrel, és ez bebizonyított tény, hogy a jelen világban is az együtt működés képessége egy alapvető képesség, és hogy nagyban befolyásolja a teljesítményünket. Tehát ezt is meg kéne próbálni valahogy másképp nézni. Na most a kérdés az, hogy mennyi szabadságot tudunk adni a kamasz gyermekeinknek a döntéshozatalban, a viselkedésük meghatározásában, a másik emberhez való viszonynak a meghatározásában, és hát a végső soron önmaguk meghatározásában. Én azt hiszem, hogy a kamasznak egy szót nem szabad kimondani, az, hogy nem. Mindent meg lehet beszélni, és mindenre, ha azt vállal, anya, lehet ezt megcsinálni. Ha én azt mondom rá, hogy nem, akkor biztos, hogy meg fogja próbálni megcsinálni. Ha azt mondom, hogy gyere, beszéljük meg, hogy mi ebben a jó, és mi ebben a rossz, és miért lenne jó, ha megtennéd, és miért nem. Lehet, hogy abban a percben, vagy a következő percben nem fogja azt, amit mondtam, megtenni, de egy bizonyos idő után rájön, hogy hoppá, azért nem mondott hülyeséget az anyám. És itt az alapvető dolgokra értettem. Tehát az engem nem zavart, amikor megszólította az egyik kedves ismerős az utcán, hogy mi van, nincs tűtök otthon, hogy a lányodnak a nadrágja szét, ha menve fel van vágva. Mondtam, hogy nem tudok varni elég jól, és nem vartam meg. Mert amikor megkérdezte, hogy a farmeremet felhasíthatom, vagy felvághatom itt meg ott, akkor csak azt mondtam el, hogy hol nem vághatja fel. Ez volt az egyik kikötés, és a másik az, hogy lehetőleg ne az újat, hanem a régit. Tehát igen, megértette, összevagdosta és felvette. Szerintem két hétnél tovább nem hordta, mert azért ő is rájött, hogy nem biztos, hogy ez a legelegánsabb, vagy a legjobb. De ha akkor azt válaszolod rá, hogy nem, és megtiltom, mert ha én vettem meg, fiam, akkor nem vágod szét, kapok egy duzzogó gyereket, aki majd esetleg felvágja valahol úgy, hogy nem is látom, megveszi olyankor fel, amikor kiment a házból, és átöltözik a sarkon valahol, ismerős biztos a szülőknek, hogy egy ruhában mennek iskolába, és mással jönnek haza, szóval van ilyen. Tehát az, hogyha megpróbálom azt a jó viszonyt, amit kialakítottam addig a 10-12 éves koráig, azt a bizalmi viszonyt, hogy én tudom, hogy az én gyerekem tudja, hogy mi a helyes, még ha most a környezet, mert hogy egyre nagyobb szerepe van a környezetnek, a barátoknak, a barátok szavának, a barátok értékelésének, mint nekem, egyre hihetőbb, és egyre inkább olyan akarok lenni, tehát még ha még el is viszik a barátok egy kicsit arra, vissza fog találni. És nekem ez a lényeges, hogy találjon vissza, hogy kibírjuk azt a 2-3-4 évet, ja, valahogy ki. Nehezen is? Lehet, hogy nehezen, igen. És lehet, hogy lesz néhány ilyen fejmeccs, amikor el kell gondolkozni rajta, hogy kinek van igaza. És én még azt is hozzátenném, hogy igen, lesznek helyzetek, amikor rájövök, hogy a gyereknek volt igaza. Mert pont most ez igen úgy van. Hogy lehet rajta vitatkozni, hogy kell-e memoritereket tanulni, hogy verset érdemes-e tanulni, vagy nem, vagy kell, vagy nem kell, ezzel nem a gyerekkel vitatkozzunk, hanem vitatkozhatunk a tanügyel, ha akarunk. Nem tudom, mennyi értelme van, mert az iskola is megadja a maga szabályrendszerét, és azt muszáj betartassam. És azt mondom, lehet, hogy most bocsánat a kifejezésért, mindenki hülye, mert ugye ilyenkor ez a kifejezés röpköd, de azzal együtt azt mondom, hogy nézd, van egy szabályrendszer, te választottad ezt az iskolát, te választottad ezt az osztályt, és itt most akkor ezek a követelmények, ezt be kell tartani. Ilyen a világ. Ha elmész dolgozni, a főnököt fogja megmondani, hogy mit kell csinálni. Lehetnek ötleteid, sőt, legyenek is. Állítólag az iskola ilyen kreatív szellemben nevel, nagyon szeretném, ha igaz is lenne, És akkor azt mondom, hogy igen, lehet ötleted, mondhatod, elmondhatod, megfelelő hangnemben, megfelelő stílusban. Az önállóság azt jelenti, hogy felelős vagy azért, amit kimondtál és amit tettél. Ha te neked most veszekedni volt kedved, ezért vagy vitatkozni, nem veszekedni, vitatkozni erről vagy arról, próbáld ki. Sose felejtem el, amikor a nagyon drága hittantanárnőjük, vallástanárnőjük a fiaméknak, átkiabált a másik oldalra, hogy jaj, de jót vitatkoztam a fiaddal ma. Igen. Természetes, egy aranyos, fiatal, ügyes tanárnő volt, és természetes volt, hogy a kamasz fiúban egy csomó, méghozzá pont a hittel és a vallással kapcsolatos kérdés felmerült, és nem azt mondta neki, hogy nem, nincs igazad, nem lehet, hanem elkezdtek beszélgetni róla, elkezdtek vitatkozni. Aztán mind a kettő maradt a saját lemond következtetéseivel. Hála Istennek reméltem, hogy a fiam az meg lehet egy győzni bizonyos szokokról. Igen, tehát ez nagyon fontos volt. És ez ma is nagyon fontos. Emlékszem, amikor bementem egy 12. osztályba, és beszélgettünk a diákokkal, és azt mondták, hogy a legjobban az fáj nekik, hogy őket semmibe veszik. Csak úgy álltam, hogy semmibe veszik, hogy ő semmibe. Hát ő soha nem fogadják el, amit ők mondanak. Legalább annyit, hogy azt mondom, hogy próbáljuk meg. Lássuk, mi történik. Te úgy gondolod, próbáljuk meg, hogy megégeti magát, lehet. De legalább megtanulja belőle, hogy igen, ezt és ezt így nem lehet. Jó, nem fogom hagyni, hogy a testi épségét veszélyeztesse, vagy kirugassa magát az iskolából, vagy ehhez hasonló. De az, hogy néha kockáztatni merjen, annak a lehetőségét se vegyük el tőle. De mindig kövessük figyelemmel, és ez a másik nagy dolog, hogy tudjam, hogy mit csinál, hol van, kivel van, mert addig, amíg én tudom, hogy hol van és mit csinál, addig nem történhet nagy baj. A baj akkor következik be, amikor nem meri elmondani. Tehát, ha én megbízom benne, és azt mondom, hogy jó van, fiak, igen, ezt megcsináltad, ennek biztos, hogy lesz következménye, de az is a te felelősséged, itt van, rendezzük el. És beszéljük meg, hogy hogy lehet, és hogy vajon érdemes-e még egyszer ugyanezt kipróbálni. Tehát igen, a bizalom, és hangsúlyozom, mondjuk ki, bízom benne, hogy jó lesz a döntésed. És ha igazam van, akkor azt jelenti, hogy előzőleg annyit mondtam, és annyit csináltam, és annyit beszéltünk róla, hogy most megbízhatok benne. És lehet, hogy ellene fog mondani néhány nagy menő osztálytársnak, vagy barátnak, és ki fog állni a saját döntése mellett. Mert hogy ezt is megtanítottam, hogy legyen véleményed. Legyen jól meggondolt, jól megfontolt, több szempontból megnézett véleményed valamiről, és azt tanuld meg megvédeni. Nem volt az véletlen, hogy az Adi Liceumnak, nem tudom, hogy ma is, de régen létezett a vitaköre, ahol gyönyörűen megtanultak vitatkozni, nem veszekedni, meggyőzni egymást. Állításokat két csapat, és vitatkozni tanultak, civilizáltan. Hogy elvárom, hogy bizonyos követelményeket azért betartson, például, hogy nem vagyok hajlandó eltűnni, hogy káromkodjon. Nem. Én azt mondtam, hogy elnézést, ha egy szó van, amivel ki tudod fejezni az összes érzésedet, az egy nagy lelki és intellektuális gyengeségre és primitívségre val. Mert ha én nem tudom azt, hogy dühös vagyok, elmondani legalább 3-4 szóval ugyanazt az érzést, hanem csak azzal az egy káromkodással, hát akkor bizony nagyon primitív a gondolkozásom, és nagyon primitív a szókészletem. Hogy nem olvasunk, lehet. akkor valamilyen más módon lesz szíves az illető, akár a tanügyi intézmény is, ezt a szókészletet bővíteni. És most ezzel nem viccelődni szeretnék, mert én döbbenten hallom itt Budapesten bármelyik közlekedési eszközön azt a káromkodás özönt, ami egy ilyen villamosan elhangzik egy 10-12 perc alatt fiatal lányok és fiúk szájából. Hát a felnőttekéből is, de a fiatalokéból. Tehát, hogy melyik szülő mennyit enged meg a gyermekének, azt is nagyon jó lenne, ha például osztályfőnöki órákon, olyan szülőcsoportokban, akik összekerülnek, barátok, például hallottam olyat, hogy apukák együtt fotballoztak, hogyha néha azt is megbeszélnék, hogy na akkor mi lesz? Én emlékszem rá, hogy az én gyermekem egy részét az életüknek még az átkozban töltötték, és az osztályfőnöknő meg a tanítónéni bizony azt is megszabta, hogy mit vihetnek uzsonnára, hogy a másik gyerek ne kívánja, hogyha neki volt. Ugye az 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 idő volt, amikor nem volt minden. És akkor az ne vigyen narancsot be az iskolába, akkor nem lehetett kapni, és az anyuka mégis szerzett valahogy, és akkor azt legyen szíves otthon elfogyasztani. Tehát ilyen dolgok is vannak, hogy mi az, amit engedünk? Buli? Igen. Egyedül megy buliba? Hány éves? Kivel jön haza? Ki fogja haza kísérni? Taxira adok pénzt? Apád megy érted? Anyád megy érted? Tehát legyenek ilyen szabályok. Ja, hogy ez most esetleg ciki? Hát ezzel meggondolkozzunk el, hogy vajon mi a pontosabb. Az, hogy ciki, hogy apa megy érte, vagy az, hogy biztonságba érjen hozzá. És hogy hova megy? Hogy az milyen az iskolai rendezvény lesz, és olyan, ahol bizonyos ellenőrzés van, vagy olyan, ahol a kábítószer és az ital az egy természetes dolog. Kell a 13-14 éves gyermekemnek lerészegedni? 18 éves kora körül valószínűleg is meg fogja próbálni, és legfeljebb egyszer kipróbálja, és rájön, hogy milyen érzés, és ha normálisan próbáltam nevelni, akkor azt fogja mondani, hogy köszönöm, ebből nem kérek többet. De az, hogy én a kicsi gyermekeimet, tehát még a középiskolás gyermekeimet hagyjam, hogy mindenfele elvihessék, és esetleg akaratuk ellenére, vagy tudásuk, vagy tudomásuk ellenére, akár egy drogos, akár egy komoly italos helyzetbe hozzák, azt azért nem hagyhatom. Ezért igenis tudnom kell. Volt egy ilyen nagy tragédia itt, amikor összedőlt egy ilyen szórakozó hely, és kiderült, hogy jó néhány szülő azt se tudta, hogy hol van a gyermeke. És lehet, hogy halva került hozzá. Tehát fogalma nem volt. Az, amit elmondtam az elején, hogy a két lány nekem azt mesélte, hogy hát anyát nem is igazán érdekli se az, hogy hol vagyok, se az, hogy milyen jegyeim vannak. Na, erről van szó. Tehát amíg hazajön, és el fogja mondani, hogy ez történt, az történt, majdnem mindent, nem mindent, mert biztos lesznek olyan dolgok, amit azért nem mondanak el, főleg ilyen érzelmi ügyek egy adott koron túl, de arra is lehet következtetni, és ha a szülő figyel, akkor tudni fogja. Addig, amíg ezeket elmondja, amíg ezeket le tudunk ülni, és nem kioktató módon, csak úgy elmondom a véleményem, hogy hát én úgy gondolom, hogy ez mondjuk nem biztos, hogy kellett volna. Vagy hogy most közösen lógtunk, és hol lógtunk, és honnan lógtunk el, és miért lógtunk el. Nem feltétlenül büntetést fogok kiszabni rögtön érte, hogy ja, így van, mert akkor a következő alkalommal nem mondja el. De mindenképpen elmondom, hogy nézd, ez ezért és ezért nem találom helyesnek. Tudom, hogy te se találod, vitt az ár. Nem kell az ár vigyen. Lehet nemet mondani. Még akkor is, hogyha ezért nem leszel olyan népszerű. Tudom, hogy nagyon rossz, amikor nem vagyok olyan népszerű, de az is lehet, hogy lesz még másik 2-3 gyerek az osztályból, aki ugyanígy gondolkozik, mint te, és akkor ti azzal egy külön csoportot képeztek. És Istenem, az egyik így gondolja, a másik úgy, jó lenne meggyőzni őket is a jóról, hát ha egyszer sikerül. Vagy valaki lesz, akinek sikerül. Ez nem feltétlenül mindig a gyermekeknek a dolga, ez elsősorban a felnőtteké. Tehát úgy érzem, hogy azok a gyerekek, akik megfelelő, szeretetteljes, meleg, bizalmi légkörben élnek a szülőkkel, azok is lázadnak. És ez a lázadás természetes. Most ezt nem akarom csinálni, azt nem akarom. Jó van, fiam, ne csináld, majd meglátod, mi a következménye. És meg fogja tapasztalni, mi a következménye, hogyha ő most elment, nem tudom, kirándulásra, és másnap dolgozott, írás volt, és az pont kettős lett. Vagy négyes, vagy mi van, a legrosszabb jegy. Igen, tehát mindent, ha megtapasztal, még a saját vállán is, a saját maga is megtapasztalja, akkor pláne másképp fog róla gondolkozni. És amikor eltelik ez a nagyon lázadó korszak, akkor szépen levonja a következtetést, hogy igen, hát ezt jól csináltam, azt rosszul csináltam. A nagy baj csak az, hogy ennek a lázadó kornak a végén esetleg iskolatípust kell választani, hogy hova megyek tovább, mi lesz, és ez megint egy nagy-nagy problémája a szülőnek is, a gyermeknek is, hiszen nem tudja a kedves szülő sem megmondani most, hogy 10 év múlva mi lesz az a szakma, ami hú, milyen jó állást fog biztosítani, és mi az, amit szeret is csinálni a gyermek. Tehát a véleményét kikérdezve eljutni oda, hogy ott vagyunk abban az osztályban, ahol most már választani kell, hogy hova tovább, hogy szakmát tanulok, hogy egyetemre akarok menni, és gimnáziumba, és hova megyek, hogy akkor közösen meg tudjuk ezt beszélni, hogy ismerem a gyermekem, no meg ő is ismeri saját magát, ez az, amit szeretnék, ezek az én szükségleteim, ezt akarom, hogy kielégítse az a szakma, tehát megpróbálom azt az irányt megcélozni. És hogy az jó sok feneklést fog jelenteni, amíg 1-2-9 ilyen vizsgán keresztül megyünk, mert látom, hogy egyre több vizsgát tesznek be, és kérnek, hogy ilyen legyen, és amolyan legyen. De akkor is, ha van megfelelő kitartása, és ez tudatosul benne, és ott 16-17 éves korukra már lassanként lecseng ez a nagy lázadó periódus, akkor meg fogják találni azt az irányt, amerre mehetnek, és lassan szépen megint összerakják magukat, hogy tudják, hogy ki az, akivel barátkozom, mi az, amit dolgozni szeretnék, hogyan viszonyulok a szüleimhez, hogyan viszonyulok az igazsághoz, hogyan viszonyulok a szép dolgokhoz, mit fogok felvenni, haskipolót, vagy tisztességes rendes polót, hát ez is egy másik téma, de most ezzel nem foglalkozunk a továbbiakban. Én nagyon remélem, hogy minden szülőnek, ha problémái vannak, akkor szakemberhez fordul, pedagógushoz fordul, a másik szülőhöz fordul legalábbis, és megpróbálja megbeszélni, hiszen az a célunk, hogy boldog, megelégedett felnőtteket neveljünk belőlük.
Így legyen. Hát én nem győztem inni a szavaidat, mert hogy ugye én úgy vagyok most éppen, hogy a nagyobbik már talán-talán kifele megy ebből a korból, a kisebbik meg egészen teljesen benne van a velejében. Nem is tudom, ki mondta, hogy ezt a korszakot túlélni kell. Hát így vagyunk vele, meg így vagyok vele én is, hogy folyamatosan kell dolgozni, folyamatosan kell figyelni, de úgy gondolom, hogy nem bánom egy percét sem, mert tudom, hogy róluk van szó, és nyilván, hogy én is a javukat szeretném, meg azt szeretném, hogy a jó kapcsolat közöttünk az egy életen át tartson, nem csak most mi kicsik voltak, hanem tényleg amíg vagyunk, addig örüljünk egymásnak, úgyhogy hát én azt kívánom a kedves hallgatóknak is, meg magamnak is, hogy ne adjuk fel, és bármennyire is nehéz, tudjuk, hogy jó Istentől is tudunk erőt kérni, tudunk imádkozni értük, mert van, hogy nem tudunk mondani semmit, mert nem hallgatnak meg semmit, viszont a jelenlétünk, a szeretetünk az, hogy vagyunk, és amivel tudjuk, támogatjuk őket. Én hiszem azt, hogy ez segítség lesz, és nekünk is, hogy átvészeljük, meg nekik is, mert nekik sem egy könnyű időszak ez.
Pontosan így van, ahhoz viszont egy mondat még, az a bizonyos 7 perc, amit állítólagos kutatások kimutatnak, hogy annyit beszélgetnek a gyermekekkel a szülők, az semmiképpen nem elég. Tehát ez igen időigényes, akárhogy is így van.
Akkor sok együtt töltött percet kívánunk a szülőknek, a gyermekekkel. Neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy a mai napon is velünk voltál. Köszönjük a sok bölcs tanácsot, a sok gondolatot, ami felébred bennünk, és hát üzenjük a kedves hallgatóknak, hogy nagy szeretettel várjuk őket egy hónap múlva ismét, addig is fogják egymás kezét, gyermekei kezét is nagy-nagy szeretettel. Búcsúzunk Önöktől, Weber Csilla pszichológust hallották, és Vidikán Lokodi Tündét, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
Vártam reád, vártam, hogy megismerjél, vártam, hogy megtaláljalak. Ott voltam én, ott voltam minden bajban, melletted álltam, s óvtalak. És most is itt vagyok, hogy védelmezzelek, bármerre jársz, féltve óvom minden léptedet. Nyújtsd ki a kezed, fogadd el érintésemet, érted jöttem, hogy meggyógyítsam megtört életed. Hát nyújtsd ki a kezed, reménnyel töltöm el szívem, lelkem által megújítom egész lényedet. Hát nyújtsd ki a kezed, fogadd el érintésemet, érted jöttem, hogy meggyógyítsam megtört életet. Hát nyújtsd ki a kezed, reménnyel töltöm el szíved, lelkem által megújítom egész lényedet.